kettőtől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor Isztambulba utazott, hogy Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel tárgyaljon. Előzőleg a Facebook oldalán arról írt, Brüsszel háborúra készül Oroszországgal. Az uniós felfegyverkezési program kimondott célja, hogy az EU 2030-ra készen álljon a háborúra, közölte a kormányfő, hozzátéve, hogy szintén 2030 a gyorsított ukrán uniós tagfelvételi eljárás céldátuma. A miniszterelnök szerint ez egyenesen azt jelenti, hogy a jövő évi lehet az utolsó magyar választás, amikor még valóban dönteni lehet a háború és a béke kérdésében. A törökországi tárgyalás 4 fő pontja a gazdaság és kereskedelem, a migráció, a háború és az energia lesz, sorolta fel. Megtartott első ülését a török-magyar közös konzultációs mechanizmus Isztambulban, közölte a külgazdaság és külügyminiszter a Facebookon. Szijjártó Péter kiemelte, ezen a védelmi miniszterek, a nemzetbiztonsági főtanácsadók és a védelmi ipari vállalatok vezetői vettek részt. Együtt állunk ki az ukrajnai háború tárgyalásos befejezése mellett, közösen ítéljük el az energiaszállítási útvonalak elleni támadásokat, jelezte a tárcvezető. Emellett rámutatott, évekkel ezelőtt elhatározták, hogy a török-magyar kereskedelmi forgalmat 5 milliárd dollár fölé növelik, és ez idén sikerül, ugyanis az év végére nagy kereskedelmi rekordot döntünk. Bejelentették azt is, heti 105 légijárat lesz török városok és Budapest között. A török-magyar innovációs családügyi és kulturális együttműködésről is tárgyalt Isztambulban a kulturális és innovációs miniszter a közös török-magyar kormányülést megelőző kétoldalú találkozók során, mondta Hankó Balázs az MT-nek. Emlékeztetett arra, hogy idén magyar-török innovációs évad zajlik. Ennek kiemelt programja volt az a közös innovációs pályázat, amelynek keretében végül 41-ből 11 nyert, 1-1 millió helyett 2-2 millió euró lett a hozzájárulás, a sikernek köszönhetően. Beszélt arról is, 2025 a családok éve Törökországban, és a törökök sok tekintetben példaként tekintenek a magyar kormány családpolitikájára. A Koszovóban szolgálatot teljesítő magyar katonákat látogatta meg Súlyog Tamás államfő. Magyarországnak elkötelezett bátor, a hazához mint halálig hűséges honvédekre van szüksége, hangsúlyozta a köztársasági elnök. Önök itt a békét őrzik, ezzel pedig emberi életeket védenek, mutatott rá, megjegyezve, ők ott a béke garanciáját jelentik, felkészültségükön, helytállásukon és áldozatos munkájukon is nagyban múlik ennek a térségnek a stabilitása és nyugalma. November végéig az államháztartás központi alrendszere 4070 milliárd 400 millió forintos hiánnyal zárt, ez az 5055 milliárd forint egész éves várható pénzforgalmi hiány 80,5%-a, ami kedvezőbb az időarányos értéknél, közölte tájékoztatójában a Nemzetgazdasági Minisztérium. Magyarország pénzügyei rendezettek, a negatív külső gazdasági környezet ellenére is minden szükséges forrást előteremtenek, tudatta a tárca. Nő az esély a közszolgáltatásokban, címmel hátrányos helyzetű, elsősorban roma nők egészségügyi foglalkoztatása és képzése érdekében indít programot a Belügyminisztérium társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkársága az Európai Unió támogatásával, jelentette be az államtitkárság vezetője. Sztojka Attila közölte, a programban rendelkezésre álló 27 milliárd forintból 2200 olyan hátrányos helyzetű nő munkába állását kívánják elősegíteni, akik csupán általános iskolai végzettséggel rendelkeznek, illetve legalább 180 napja munkanélküliek. Idén a mezőgazdaság kibocsátása valamivel meghaladta a 4400 milliárd forintot, ami 6,2%-kal több az egy évvel korábbinál. Az MBH Bank agrár- és élelmiszeripari üzletágának szenior elemzője az Inforádióban elmondta, bár az agrárágazat csak alig 3-4%-kal járul hozzá a hazai gazdaság teljesítményéhez, a klimatikus viszonyok változása miatt a mezőgazdaság az elmúlt években mindig rontotta a magyar növekedést. A gyenge kukorica és gyümölcstermés húzta le idén a szektort, ismertette Héja Csaba. December első hetében tömegesen is elkezdődött a fenyőfák árusítása. A vásárlók háromnegyede idén is hazai termelők termékeit díszítheti fel otthonában, közölt az Agroinform portál az MT-vel. A lucfenyőért 5000, az ezüstért 7000, míg a Nordmannért 10000 forint körüli összeget kell fizetni méterenként. Egyes helyek árai között akár 10-15%-os eltérés is lehet.
Végül az időjárásról. Holnap majd napközben némileg csökken a felhőzet, javulnak a látási viszonyok, csapadék általában nem hullik, gyenge marad a szél. Főleg keleten viszont végig borult maradhat az ég, illetve északkeleten a határ mentén lehet majd gyenge eső. A hőmérséklet kedden hajnalban plusz 2-3, napközben aztán 7-8 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Gyermekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 6360 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-01-96-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja H. János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Ünnepélyes gyertyagyújtás az érseki palota és látogatóközpont díszudvarán. Advent vasárnapjainak előestéjén, szombatesténként 15 óra 30 perckor gyújtják meg az adventi gyertyákat. December 13-án az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolájának diákjai adnak műsort. Készüljünk együtt az ünnepre! A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt Eger, Széchenyi utca 5, az érseki palotánál.
Digitális fényképezőgépek széles választéka a Fuji Fotócentrumban. Válasszon a Canon, Nikon, Fujifilm, Olympus és Panasonic fényképezőgépek között. Fuji Fotócentrum, Kisdobó tér 8.
Adventi nyereményeső a 25 éves Szent István Rádióban. December 1-e és 12-e között reggeli játékunkban értékes nyereményekkel várjuk hallgatóinkat. Válaszoljon helyesen kérdéseinkre, nyissa ki nyereményjátékunk 25 adventi ablakának egyikét, és nyerje meg ajándékcsomagunkat. Aki velünk játszik, karácsonyra megnyerheti fődíjaink egyikét. Stempel Katalin felajánlását, Kis Jézus a jászolban goblenképet, Pataki József Csokonai Vitéz Mihály alkotódíjas művész Szűz Mária tűzzománc képét, vagy egy Instax mini fényképezőgépet az Egri Fuji Fotocentrum jóvoltából. Szent István Rádió, amit jó hallgatni, ahol jó játszani. Megjelent az új ember december 7-ei száma, a Tartalomból. Misszió a mikrofon mögött. 25 éve szól a Szent István Rádió. 14. Leó pápa első apostoli útja. A Szent Atya látogatása Törökországban és Libanonban. Marton Zsolt püspök adventi körlevele a családokhoz. A család, mint a béke és a kiengesztelődés hordozója. A kérügma állt a lelkipásztori napok fókuszában. Hogyan adjuk át az örömhírt? Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Rajzoljuk meg a remény új térképei címmel közzétették 14. Leó pápa új apostoli levelét, amely a nevelésről szól. Továbbá az oktatás társvédő szentjévé választotta a Szent Atya, Szent John Henry Newman-t. Ezekről a témákról Lóczi Tamás atyával, az Egri Főegyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága elnökével beszélgetünk. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea.
A remény hírnökei. Értékünk az ember.
A közelmúltban jelentette be Leó pápa, hogy Szent John Henry Newman-t az oktatás társvédő szentjévé választotta. Ki volt ő, mi ennek a jelentősége, hogy az oktatásnak, illetve hát a fiataloknak vannak védőszentjei, de hogyha most még itt hirtelen le is szűkítem a kört, ugye Magyarországon az ifjúságnak a védőszentje Szent Imre, majd erre is rátérhetünk, de akkor először a Szent John Henry Newman-ről, hogy ki volt ő.
Igen, ő most egy, ilyen értem, egy újdonság, így a oktatás-nevelés területén, amelyre a figyelmet maga a Szent Atya hívta föl ezzel a döntésével, hogy az egyháztanítók körébe iktatta, és kimondottan az iskolák, egyetemek hát védőszentjévé tette. Ugye egy olyan emberrel állunk itt szembe, aki egész élete során egy nagyon mélyen kereső ember volt, egy intellektuális személy volt, aki használta a talentumokat, amiket kapott a Jóistentől. Nagy utat járt be, hiszen bizonyára ismerős a rádióhallgatók előtt, hogy anglikán felekezetben kezdte az életét. Ugye az Istenre való rátalálás az hamar megvolt az életében, de ő nem nyugodott bele pusztán ebbe, hanem a Szentírás mélyebb tanulmányozása, az egyház történelemnek a tanulmányozása, a szenteknek az írásai, szépen lassan megérlelték benne azt a döntést, hogy a katolikus egyházban látja legteljesebben a krisztusi örökségnek a fennmaradását. Ami viszont számunkra most nagyon fontos az ő részéről, az a végtelenre való szomjúság, amely benne egész életében benne volt. Nyilván nem nyilatkozhatok a Szent Atya nevében, de úgy gondolom, hogy ő szeretné átadni a világ katolikus intézményei számára, hogy legyen egy ilyen szomjúság bennünk a végtelenre. Hogy ne elégedjünk meg a tananyag, vagy a tanmenetnek a szintjén, hanem egy állandó kutatás, keresés legyen, ki a mi Istenünk, aki meghívott minket, ki a mi egyházunk. Ne felejtsük el, hogy az egyik leghíresebb műve Szent John Henry Newman-nek a Vezes szelíd fény, amelyben világossággal azonosítja az Isten jelenlétét. Ugye ez mindig valahol a ragyogás, a világosság, a tudás, az ismeret, a tiszta logikának is a megnyilvánulása is számunkra. Ugye az iskola az, ahol ezt a tudást átadják, ahol a reményt megélik, ahol a ragyogás az jelen tud lenni, és ez ugyanúgy tovább adódik, mint a hit. Tehát ha tud ragyogni egy tanár, egy oktató, ha ő el van varázsolva az igazság által, ha látják rajta, hogy ő élete végéig maga is kereső, és bent van egy nagyobb osztályba, a nagybetűs tanítónak az osztályába, akkor ennek talán még nagyobb tanúságtevő hatása lesz, mint magának a programoknak, amiket egy iskola szervez. Úgyhogy én nagyon örültem ennek a döntésnek, hiszen ennek az arszpolitikának a mentén talán még jobban érezzük, hogy mi a küldetésünk. Ugye John Henry Newman nagyon hangoztatta, nagyon fontos volt az életében az isteni meghívottság. Az, hogy őt a Jóisten hívta meg, és az, hogy küldetése van. És tulajdonképpen mi is ezt szeretnénk átadni. Mindenünk, amit csinálunk, az arra irányul, hogy megéreztesse, rádöbbentesse a diákot, a szülőt, a családot arra, az egyediségére, arra páratlanságára, hogy őt az Isten név szerint szólítja, és név szerint hívja meg. És ne feledkezzünk el arról sem, hogy szenté akarjuk őket nevelni, tehát nem lehet kisebb a cél. Persze ezt jól kell értelmezni, nem egy elérhetetlen erkölcsi tökéletességet értünk ezen, hanem az Istenre való ráhagyatkozást, hiszen ez a szentség, ő a szent, mi annyiban vagyunk szentek, amennyiben összekötjük az életünket vele.
És akkor, ahogy már utaltam rá, tehát a magyar ifjúságnak a védőszentje Szent Imre herceg, akinek a nevelője Szent Gellért püspök volt. Ugye minden tanév elején az érsek úr Szent Gellért díjat ad át azoknak a pedagógusoknak, akik kiemelkedő elhivatottsággal, tudással végzik a munkájukat. Szent Imre herceg, illetve hát akkor Szent Gellért püspököt is röviden kiemelhetjük. Ők miben nyújtanak példát a magyar fiataloknak?
Talán Szent Gellérttel kezdeném, hiszen egy érdekes figurával állunk szemben, aki nem is magyar, nem is innen származik. Hát, hogy egyfajta küldetéstudattal, ugye ő rátalál az Istenre, az egyházra, és biztos kimondja életében azt, hogy bárhova küldesz, Uram, téged akarlak szolgálni, és ő rendkívül rugalmas. Nem ragaszkodik az eredeti elgondolásához, emlékszünk a Szentföldi útra, hanem észreveszi a kor igényeit. Meglátja a történelmi lehetőséget. Tehát milyen jó lenne, ha ilyen nevelők, tanárok lennénk, hogy persze van egy elképzelésünk, de lehet, hogy a benyitok a teremben, egész másképp alakul az az óra. Vagy lehet, hogy van egy közösségről egy elképzelésem, hogy én ilyen gyerekeket szeretnék tanítani, de az élet máshogy hozza, akár a régió, ahol mi élünk, akár a történelmi helyzet, vagy a digitális technológia. És hogyha lenne bennünk is ennyi rugalmasság, mint Szent Gellértben volt, hogy alkalmazkodok ehhez a helyzethez, beleállok ebbe a helyzetbe, és megtalálom ott a magam küldetését, és hát talán ezt is elmondhatjuk, hogy ilyen 0-24 órás, ilyen bentlakásos nevelés volt, amit Szent Gellért megvalósítottál, nem nézte, hogy vége a munkaidejének, az egész embert nevelte, tehát nem csak tudást adott át, hanem gyakorlatot, praktikumot, szakmát, ma így mondanánk azt is, igazi duális képzés volt a szó eredeti értelmében. Tehát, hogy ez mind-mind így Szent Gellért részéről az elhivatottsága, a kitartása, ugye a végsőkig való nagyon kemény kitartása, ami ugye végül is az életébe kerül a vértanúságig, viszi őt, de ez egy egyenes vonal az ő életében. Nem egy hirtelen hőstet, hanem minden erre irányult korábban. Szent Imrénél ugye általában az emberek azt szokták, hogy egy külső szemlélőnek talán azt tűnhet fel, hogy hát szegény, milyen rövid élet, ugye, hogy mennyi minden tehetett volna még, és milyen érdekes, hogy mi egész másképp állunk hozzá keresztény hívő emberként, nem csak azért, mert hiszünk a túlvilágban, hanem azért is, mert mi hisszük, hogy a teljesség elérése az nem életkor kérdése. Hogy sajnos le lehet úgy élni az életet, hogy valaki nem teljesíti a küldetését, nem él másokért, nem bontakoztatja ki a talentumaiat, nem szolgálja a közösséget. És Szent Imre pedig elérte azt, hogy ezeket egész fiatalon már birtokolta, gyakorolta, és így nem a szomorúság van bennünk, ha ő rá nézünk, hanem a teljességet láthatjuk meg. Ha szabad egy személyes szálat mondani, vártam, nem illik egy iskolát kiemelni, de most voltunk a Miskolci Szent Imre Katolikus Általános Iskolának a 25 éves jubileumán, és ott egy nagyon korszerű és nagyon frappáns színdarabot láttunk, amelyben a történelmi Szent Imre megjelent, ugye István és Gizella gyermekeként, ugyanakkor ez a Szent Imre mellett egyszer csak ott találtuk magunkat a mai világban, egy mai gyereknél, a mai elektromos berendezésekkel, meg a szétdobált holmiaival a szobájában, ahol egyszer csak betoppan ez a Szent Imre. és akkor ez a gyerek először elcsodálkozik, hogy te tényleg az vagy, akiről el van nevezve az iskolánk, gyorsan csinál egy-két szelfit vele, meg vagánykodik, de utána az egész színdarab abból áll, hogy ez az Árpádházi Szent Imre szépen lassan rádöbbenti ezt a mai mi kis Imrés diákunkat, hogy amit az iskola neki át akar adni, meg nyújtani akar, az mennyire az ő érdekeit is szolgálja, mennyire az ő javát, az ő jövőjét építi. És akkor szépen lassan úgy rájön, hogy ezek nem is butaságok, sőt, ezek nagyon hasznos dolgok.
Leteszem az életem, csak te vagy az egyetlen, minden percben szükségem van rád. Futok hozzád minden nap, tudom jól, te el nem hagysz, te vagy minden, amiről álmodtam. Nincs más, csak Jézus, ő az, akiért a színen dobban. Nincs más, kiért a szívem dobban. Te vagy minden, mindenben, te vagy Úr a szívemben, bármit nézek, szemem téged lát. Soha meg nem változol, te uralkodsz mindenhol, te vagy egyedül a hatalmas király. Nincs más, csak Jézus, ő az, akiért a szívem dobban. Nincs
más. Az ifjúság védőszentjeiről és 14. Leó pápa új apostoli leveléről, amely a nevelésről szól, Lóci Tamás atyával, az Egri Főegyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága elnökével beszélgetünk.
Egyházi oktatási intézmények nem csak oktatnak, hanem nevelnek, vagy éppen nevelnek és oktatnak, de tulajdonképpen ugye az lenne az ideális, ha beszélhetünk ilyenről, hogy a családban kap egy értéket, egy keresztény értéket a diák, és akkor azt az iskola még úgymond felerősíti, tovább erősíti, de tudjuk azt a gyakorlatból, hogy azért ez nem mindig így működik. Tehát, hogy kinek a feladata a nevelés, gondolom nyilván az nehézséget okoz, hogyha idézőjelbe, tehát ez a kettős nevelés, hogy az iskolában kap egy irányvonalat a diák, de otthon nem biztos, hogy ugyanaz a vonal, az az értékrend van.
Továbbra is a családnak az elsődleges feladata, küldetése is, és nyilván joga is, és ezt mindenféle dokumentum, akár kateketikai, hitoktatási vagy oktatási dokumentum hangsúlyozza. Tehát nagyon fontos, hogy ne ingassuk meg a családokat abban az identitásukban, hogy az iskola át akarja venni például a nevelésnek a küldetését. De valóban a dolog az utána úgy működik, hogy a család által felépített dologra ideálisan arra épít egy iskola. És az iskola, amikor hozza maga kifort keresztény nevelését, azért ne felejtsük el, hogy itt 1000 év hagyomány áll mögöttünk, például Magyarországon, azért az nem egy kis dolog, azért itt sok minden már a helyére talált, és megvan, gondoljunk csak a szerzetesi iskoláknak a sokszínűségére, hát mennyiféle karizma, mennyi lehetőség, mennyi fajta út, amikor azt mondják, hogy unalmas a kereszténység, hát nézzenek rá, hogy mennyiféle intézménytípus, mennyiféle lehetőség nyílik az elköteleződésre akár a katolikus egyházban. Szóval, hogy igenis manapság sokszor azért érezzük azt az iskolában, hogy második, vagy időnként néha első szülők vagyunk, akik oda kell, hogy figyeljünk a gyerekekre. Ebből következik, hogy a mai világban még fokozottabban kell látnunk az embert a diákban. Azt is észre kell venni, ha az a diák éhezik, szomjazik, akár szó szerint is, fizikailag, akár lelkileg. Azt is, hogyha szomorú, kedvetlen, ha reménytelen, és mellé kell állnunk, és talán sokkal hangsúlyozottabb a mai korban a személyes beszélgetésnek a fóruma, vagy például a lelki vezetésnek a fontossága. Ezek azok, amelyeket a katolikus iskola kell, hogy felkínáljon. Erre nem szabad spórolni sem az időt, sem a lehetőséget. Örülök annak, amikor a katolikus iskoláinkban van kápolna, van gyóntatásra vagy lelki beszélgetésre alkalmas helyiség, jelen van a lelkipásztor, a hitoktató, ott mozog közöttük, az elkötelezett keresztény nevelők ugyancsak rendelkezésére állnak a gyerekeknek, és hát ne felejtsük, hogy egymást is erősítik a munkavállalók, a dolgozók, hiszen ha mellettem egy olyan ember dolgozik, aki akár csak gondolkodva veszi magát körül, amik az ő hitéről, meggyőződésről árulkodnak, az engem is erősíteni tud, támogatni tud.
Ahogy már itt többször hangoztattuk meg, tehát figyeljük Leó pápának a tevékenységét, úgy látom, hogy a fiatalok, az ifjúság nagyon a figyelmének, szeretetének a középpontjában van, és egy apostoli levelet tett a közelmúltban közzé, rajzoljuk meg a remény új térképeit címmel, és ez a levél is tulajdonképpen a nevelésről szól. Mi ennek a lényege, hogyan tudnád Leó pápa üzenetét tolmácsolni?
Igen, még éppen ebben a fázisban vagyunk, hogy ízlelgetjük így a Szentatyának a szókészletét, meg fogalmait. Nekem azért tetszik ez a kifejezés nagyon jól, mert van egy régi, jól bevált dolog, a térkép, ezt ismerjük mindannyian, és mit csinál a térkép? Hát segít bennünket navigálni, az irányokat megadja. Viszont a Szentatya utal arra, hogy a mai korban néha új dolgokat kell ebből rajzolni. Tehát miközben a cölöpök ugyanott maradnak, a legfontosabb tanítás ugyanott marad, de a közben nem szabad elfeledkezni, hogy ezt a mai ember mai korának nyelvén kell továbbadni. Nekem nagyon tetszett ebben a dokumentumban az, hogy a nevelőnek egyik fontos szerepe az, hogy felébressze az igazság és a szabadság iránti vágyat. Nagyon bátor a pápa, hogy ő azt mondja, főleg az egyetemeinkre, persze a legmagasabb szintű intézményeinkre, hogy a kérdésfelvetést támogassák az ott oktatók. Tehát, hogy ne féljünk attól, hogy az új generációnak vannak kérdései, és legyenek kérdései. Ugye, aki meglátta az igazságot, aki az igazság bűveletében van, annak nem kell félni attól, hogy emberek kérdéseket tesznek föl, hiszen ugyanazt az igazságot járjuk körbe, csak más-más oldalról. Viszont arra meg nagyon nagy szükségünk van, hogy ez ma új köntösben jelenjék meg, vagy más megfogalmazásban, mert akkor nem lesz idegen a ma emberének. Nagyon fontos volt ebben a dokumentumban az igazság és az irgalom párhuzamossága. Ugye ez Jézusnak is nagyon sokszor előjön a módszertanába, hogy miközben az igazságot képviseljük, a közben az irgalommal együtt éljük ezt, és nem szabad egyiket sem kijátszani a másik ellen, vagy nem szabad elfeledkezni egyikről a másik kedvéért. Nagyon hangsúlyos a Szentatyánál az emberi méltóság. Tudjuk jól, hogy ő mindig hagyományosan a Szentatyák felemelik a hangjukat a bármilyen méltánytalan dologért a világban. Vagy például, ami nekem különösen tetszett, a közjó szolgálata, hogy minthogyha manapság egy kicsit, hogy individualistább lett a világ, úgy az egyéni karrier az úgy nagyon sokszor előkerül, meg abba, hogy segítsük a fiatalokat önmagukra találni, de mintha ritkábban jelenne meg az, hogy ezt nem csak magadért fogod azt a munkát végezni, és mondjuk nem annak kéne a legelső szempontnak lenne, hogy mennyit fogsz vele keresni, hanem hogy ezzel hasznára vagy a társadalomnak, előbbre van-e a világ veled, ahol te megjelensz. Tehát, hogy a közjó szolgálata, ez nagyon tetszett nekem. Aztán megjelenik a Szentatyánál hangsúlyosan a bizalomnak az újjáépítése. Látjuk nagyon jól, hogy a bizalmatlanság az erősödik a világban. Egyre több garanciára van szükségünk, akár a legfelső politikai életben, vagy a gazdasági életben. Tehát, hogy az adott szónak nincsen olyan súlya, mindenhol be kell fékeket iktatni a társadalomba, és hogy jó lenne, ha a keresztények a bizalmat visszacsempésznék a világba. Megjelenik nála a hit, a kultúra és az élet együttes szolgálata, hogy a katolikus oktatási intézmény az hitet is ébreszt, kultúra alkotó erő, tehát hogy igenis jelenjünk meg a művészetekben, jelenjünk meg a tudományban, jelenjünk meg a sportban, mint hívő emberek, és életet alakító legyen. És hát nála is megjelenik egyébként továbbra is a család elsődlegessége, utána a plébánia és mindenfajta más közösségnek a jelentősége. A pedagógus felelőssége az nagyon előtérbe kerül szintén ebben a dokumentumban. Aztán a békére nevelés, nem csak most, hanem minden időben, a lelkiismeretre való nevelés, a szegényeknek a szolgálata, ami leginkább ugye Ferenc pápánál volt nagyon hangsúlyos, és amit kimondottan Leó pápánál hallok hangoztatni, ugye, hogy ő nagyon észrevette a mesterséges intelligenciának a fontosságát, tehát, hogy igenis, ugye első felszólásai között ott volt, hogy választ kell tudnunk adni a mesterséges intelligencia által feltett kihívásokra, hiszen tudjuk, hogy megint egy olyan terület, egy olyan ajtó nyílt ki, amit nagyon-nagyon jó dolgokra is lehet használni, nagyon hasznosan, de ugyanakkor olyan vissza is lehet vele élni.
Igen, tehát egyszerre kellene használni itt a szívünket, az eszünkkel, és végül nem lehet megkerülni, hogy te jelen vagy az oktatásban, jelen vagy a fiatalok között, kémiát tanítasz, illetve voltál a fráternek is igazgatója, tehát úgymond testközelben is látod, nem csak fentről a diákokat, az iskolákat. Számodra mit jelent a kémia tanítás, kémia tanításon keresztül hogyan lehet nevelni?
Nem csak kémiát, hittant is tanítok, sőt, hát azért mégiscsak azt tartom elsődleges küldetésemnek. Nem is tudnám elképzelni magamat, egyelőre még nem tudnám elképzelni magamat sehol sem úgy, hogy ne keressek egy iskolát, ahol ha adnak lehetőséget, akkor tanítsak. Először is nagyon kedves terület számomra, különösen a középiskolás korosztálynak a kellő tudás, vagy ismeret, vagy érdeklődés, amire lehet építeni, illetve az általuk támasztott kihívás, hogy ők nagyon őszintén azt is megmondják, ha valami nekik nem tetszik, unalmas, nem megfelelő magyarázat az ő szemszögükből, és ez arra késztet engem is, hogy hát hogy egy állandó kutató, kereső ember legyek, aki hát odafigyel, hogy mi kell nekik. Továbbra is ez a két tantárgy olyan, ami számomra a teljességet adja. Úgyhogy annak idén azért döntöttem a kémia mellett, mert a látható anyagvilágnak a legmélyére az én felfogásom szerint a kémia megy, az boncolgatja a legkisebb részletekre, de hát van ennél egy sokkal nagyobb világ, amely a magyarázatot is megadja a dolgok miértjére, meg a céljára, és erre pedig a teológia, a hittan ad választ. Nagyon jó tanítani, nagyon jó nevelni, nagyon jó tanulni a gyerekektől, a diákoktól. Nagyon jó a közösség, egymásra figyelni. Azt gondolom, hogy ez egy olyan terület, amit én nem tudnék nélkülözni.
Lúci Tamás atyával, az Egri Főegyház megyei katolikus iskolák főhatósága elnökével beszélgettünk.
És a reménységem szétszakad, vagy rettegek, lesz-e holnap még? A viharban, mikor elveszek, mint egy keveset látott kisgyerek, mégis megcsillan egy bizonytalan hangban. Még ha nappalom is éjszaka, mint egy halk látszat harmónia, mégis érzem, valaki itt van még. Nem engedi el két kezem, tart és mondja, létezem, s én visszakapom az életem. Reményfénye, vezes az úton, míg veled járhatok, nem félek én. Minden lépésem a szükös vényen, az Úrhoz visz haza, ki vár engem. Minden lépésem a szükös vényen, az Úrhoz visz haza, ki vár engem.
A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható, címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Műsorunkat szerdán 21 óra 30 perctől megismételjük.
A Remény Hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon, e-mailt pedig az infokukat@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban Fekete Anikóval beszélgetek, aki vállalkozásfejlesztő, és egy nagyon fontos missziója itt Szolnokon és környékén, vagy mondhatom azt, hogy országos szinten is a női vállalkozóknak támogatást, segítséget nyújtani. Kedves Anikó, honnan jött ez az elhivatottság, és mióta érzed ezt szívügyednek?
Köszöntöm a hallgatókat. Honnan jöttél? Hogyha így vissza kellene gondolnom az időbe, én 2016-ban voltam egy olyan helyzetben, amiben szerintem már sok női társam, hogy hát így megszűnik az a munka, amit eddig csinált és szeretett. Amit egyébként a mai napig van egy pici hiányérzetem, de hogy egy örömteli esemény miatt úgymond szűnt meg, mert hogy babát vártam, a második gyerekünket. És tudtam, hogy oda már nincs vissza.
Milyen területen dolgoztál?
Fémmegmunkálás. Fémmegmunkálás volt, nagyon csajos szakma, viszont nagyon-nagyon-nagyon jó csapatom volt. Egy olyan kisvárosi közegben tudtam megvalósítani egy multinacionális lányvállalatnak a célját, ahol egyszerre kellett szervezetet fejleszteni, egyszerre kellett külön másfajta vezetési stílust játszani, egyszerre kellett eszközöket beszerezni, de hogy maradjak meg ember mindenféle körülmény között. Egy ötfős céget kell elképzelni, ami 2009-ben volt ötfős, és amíg én ott voltam 2016-ig 127 fősre fejlesztettem fel. Tehát nem volt, köszönöm, nem volt könnyű, és nem volt egyszerű és egyenes az út. Ezért azt gondolom, hogy ott volt egy nagy váltás az életemben. Nyilván nem volt döntés, hanem azt mondom, hogy egy új út keresése volt, és egy réginek a lezárása, és a szívem egyik fele még most is ott van, mert zseniális emberekkel dolgozhattam akkor együtt, és sokat tanultam tőlük. És akkor 2016-ban nagy pocakkal gondolkoztam, hogy oké, hol vannak olyan hasonszűrű nők, akik szintén keresik az útjukat, és így nézegettem. Voltak közösségek, de zártak voltak, vagy nem annyira voltak elérhetőek, vagy számomra nem az volt, amit kerestem. És hát tudod, hogyha valami nincs, akkor teremtünk. És akkor elkezdtem segíteni hasonszőrű nőknek, akik például álláskereséssel voltak kihívásba, például egy önéletrajzírásba, vagy egy állásinterjúra felkészítésbe. És akkor volt országosan ez a csakpont, ez a család és karrier pont, ami már sajnos ezúttal nem funkcionál, viszont egy nagyon nagy hozadéka volt az, hogy ott kaptak támogatást. És én voltam a Szolnokon az első ilyen szívességi szolgáltató, aki ingyen díjmentve nőknek segített az útjuk keresésébe.
Hát szívből gratulálok, úgy gondolom, hogy ez egy fantasztikus dolog volt, amit már abban az időben is teljesítettél, és ugye mai napon több vállalkozó nővel készítettem itt riportot, beszélgettem velük, és én már korábban ismerlek téged, és csak jókat hallottam rólad, és ez a mai napon ismét bebizonyosodott, hogy nagyon sok vállalkozó nő, nagyon sok nő hálás neked a munkásságodért, mert csupa szív vagy, és tényleg mindenkinek segítesz, bármely jellegű problémát megoldasz. Én azt kívánom, hogy ez a lendületet sosem hagyjon alább, és kívánom, hogy nagyon sok nőnek tudjál még segíteni a te céljaid és terveid megvalósítása mellett. Ott tartunk, hogy elkezdted először segíteni a rászoruló hölgyeket, például önéletrajzírásban. És megszületett a kisbaba, utána hogyan tovább?
Utána született még egy. 2018-ban jött Máté, és azt mondja, tudni kell, hogy van 3 diplomám, és a múltkor viccesen megkérdezte egy diák Törökszer Miklóson, hogy és akkor minden gyerek mellett tetszett csinálni egy diplomát? És valójában majdnem, hogy így volt. Igen. 3 gyerek, 3 diploma, és
gratulálok.
2 nyelven beszélek. Köszönöm szépen. De hogy ezt így magam miatt, az önfejlesztés miatt tettem. És ugye 2018-ban megszületett ugye sorrendben Marci, Nóri, Máté, és egy nyilván adott volt, hogy hát itt már nincs multinacionális céghez való visszamenetel, itt már nincs 8-tól 4-ig való dolgozás egy pár évig. Itt az van, hogy az első a család, és ez tudtam én az eszemmel, meg a szívemmel, de hogy valahogy mindig éreztem, hogy én többet szeretnék tenni jelenleg is, mint amit mondjuk az én szerepköröm éppen akkor elvárt, és a környezetem elvárt, és hogy sokan nem értették, hogy miért nyüzsgök, miért pörgök én állandóan, miért nem tudok a fenekemen megülni, hát azért, mert hogy van dolgom, tehát úgy érzem, hogy van feladatom, és amit teszek, mert azóta is, 18-tól is folyamatosan, ott utána bejött a Covid, ott nagyon nagy szükség volt az összefogásra, és még ott Covid előtt elindult egy nők klubja, kezdeményezés Szolnokon, egy jó kis összefogás, hogy kerestük egymás társaságát, és pályáztunk is, informális közösségként nyertünk ki, és tudtunk előadásokat elindítani, épült szépen a női közösség. Emellett pedig én a harmadik diplomám az vállalkozásfejlesztés mesterszak, és azt gondoltam, hogy hát ez is egy segítő szakma.
Segítek. Abszolút.
Igen, segítek a vállalkozásoknak, segítek a nőknek, hogy ugye a vállalkozásuk elinduljon. Miért gondolod, hogy a nőket kell nagyon támogatni a vállalkozói létben? Ugye, hogyha belegondolunk abban, hogy milyen női és milyen férfi szerepkörök vannak, és nem is olyan rég egy konferencián feltettem azt a kérdést, hogy mitől másabb nőként vállalkozni, hát ezt a témát lehet boncolgatni, hogy mivel másabb egy nőnek. És az én példám is egy olyan beigazolódás annak, hogy mások lesznek a prioritások a gyerek születések után, és ez nagyon nehéz egyébként egy előtte vezető nőnek jól kezelnie, és másfajta szerepben játszik onnastól kezdve.
Az önmegvalósítás átértékelődik.
Abszolút. Meg eltolódik, meg tényleg más fókuszt veszünk, és egy picit azt gondolom, hogy mivel a gyerek születéskor is nyilván tisztelet a kivételnek, és aki hallgatja, biztos nem tartozik ide, de nagyon sok nő saját magát háttérbe szorítja, és mondjuk, amikor sorolni kell, hogy milyen szerepeket játszunk, és akár a rádió hallgatói is nyugodtan, hogyha gondolják, játszhatnak egy kicsit, mert hogy játszani mindig jó, és hogyha mondjuk elővesznek egy papírt és tollat, akkor felteszek egy kérdést, és akár neked is, hogy hányféle szerepben játszunk, hányféle szerepben létezünk a mostani létünkben. És akkor ugye nőként is, és férfiként is természetesen elkezdjük írni, hogy vagyok egyszer anya, feleség, vagyok valakinek a gyermeke, vagyok barátnő, vagyok munkavállaló, vagyok háziasszony, és akkor összeírhatunk jó sok szerepet, igaz? 8-10, kinél minimum. Hogy minimum, valakinél még több, főleg, hogyha jól végig gondoljuk, és valójában saját magunk az sehol nincs, csak a sor végén. Na most, ha ezt így végig gondolni, vajon miért vagyok én saját magam életében az utolsó szerepben, és hogy vajon mit lehetne azért tenni, hogy én is előtérbe kerüljek, ez mind-mind kihatással van arra, hogy vállalkozó nőként hogyan érvényesülünk, hogyan merünk akár egy szolgáltatásért megfelelő összeget kérni, hogyan merünk időpontot kérni, hogyan merünk kommunikálni. Tényleg azt gondolom, hogy itt a női szerepeknél nem csak az, hogy nő vagyok és férfi vagyok, hanem az önértékelésünk, az önbecsülésünk is nagyon-nagyon fontos, hogy a helyére kerüljön, és én valahol ezt látom, hogy a női vállalkozóknak ebbe van extra megküzdése a férfi vállalkozóhoz képest. Az árbevétel, a vevőszerzés, minden, ami vállalkozással kapcsolatos, az ugyanaz a kihívás egy nőnek és meg egy férfinak, ami saját maga elhitetni, hogy elég jó vagyok, hogy érek annyit, azzal van, azt gondolom, többet feladata egy nőnek.
Hát ez nagyon szép elgondolás, tehát nagyon szép élethivatást választottál, hogy ezt tűzted ki célul, hogy segítesz a hölgyeknek, nőknek, és mik a jövőbeni céljaid, terveid?
Jelenleg is vannak olyan csoportjaim, ahol kis csoportban vállalkozásokat fejlesztünk, de most itt nincsenek kizárva a férfiak, mert hogy egy jól működő csoporthoz kell női és férfi energia is, és vannak olyan csoportok, ahol mind a két nem megtalálható, viszont nagyobb százalékban azért nők vannak a csoportokban. Ezt a csoportot szeretném online erősíteni, hogy minél több vállalkozó nőnek, vagy olyan hölgynek, aki vállalkozást tervez, vagy váltásban van, tudjunk segítséget adni.
És körülbelül most hány nővel dolgozol együtt?
Egyszerre 3 csoportot tudok vállalni, mert véges a kapacitásom arra, hogy rájuk fókuszáljak. Egy személyes csoportom elindult Szolnokon, tervezek egy másik személyes Szolnokon, és hát ugye 3-at mondtam, de 2 online szeretnék. Tavaly 2 online-om volt, és nagyon-nagyon szerettem. A hölgyek teljesen, volt egy kőszegi hölgy, volt egy karcagi, volt 2 Szolnok, tehát hogy nagyon sok helyről jöttek, és volt egy miskolci vállalkozó hölgy, tehát hogy ez az online való világnak az a nagyszerűség, hogy bárhonnan az országból be lehet csatlakozni. Tényleg így megnéztük a térképet, és hogy majdnem le is vettük a végére Magyarországot, igen.
És ezek a kurzusok milyen intenzitások, milyen hosszúságúak?
3 hónapra köteleződünk el. A 3 hónap az egy jól belátható rövid időtáv, viszont nagyon sokat fejlődnek. Az, hogy milyen gyakran találkozunk, az meg a részvevőkön múlik. Hogy
az
ők,
aktivitások.
Így van, hogy ők hogyan szeretnének, hogy van erre idejük, mit szeretnének elérni, ez mindig a csoport céltól függ. Pont amikkel most volt csoport, ők havonta egyszer találkoznak személyesen, és havonta egyszer online, tehát 2 hetente találkoznak, viszont zárt csoportokban folyik a munka, és keresik egymással a kapcsolódást, és építik egymás vállalkozását. Nagyon proaktívan bele tudnak állni, nagyon sokat fejlődnek, és látványos eredményeket érnek el.
Ez fantasztikus, és gondolom egyik a másikát tudja húzni, meg segíteni, támogatni, tehát kiegészítik egymást.
Igen, valójában, ami még én nagyon-nagyon hozzáadott értéke, hogy szeretik, hogy egy kicsit el vannak számoltatva. És hogy mondtad, hogy az, hogy egymással és egymást, az azt is jelenti, hogy hát ciki, hogyha én nem csináltam meg egy feladatot. Mi az, hogy már találkozunk, és mindenki megtesz mindent, én pedig nem.
Tehát ez egy húzó erő.
Ez nagyon, akkor. Nagyon. Én pedig elszámoltató partnerként úgy, olyan szinten, ahogy a nők azt szeretik, jelen vagyok az ő vállalkozásukban. Én is éberen és nyitott szemmel járok, hogyha konferenciákra, kiáltásokra megyek, hogy nekik vigyek különböző leadeket, kapcsolom össze a tevékenységet, valahogy úgy van az én működésem, hogy így hidakat építek a vállalkozások köré.
És ugye azt mondtad, hogy egy etap, tehát ez az online közösséget 3 hónapig tart. Utána szokott-e igény lenni utánkövetésre? Tehát a résztvevők részéről?
A résztvevőknek azért van ez a 3 hónap, mert hamarabb elköteleződnek, viszont az élet nem áll meg, és a munka nem áll meg. A 3 hónap alatt kialakulnak kapcsolatok, barátságok, és van, akinél változik valami, és azt mondja, hogy ő már ezt így nem akarja folytatni, és lehet, hogy feloszlik a csoport, de az a tapasztalat, hogy egy ilyen csoport azért 2-3 évig együtt van és megy. Én 3 havonta szeretem ezt, úgymond ezt a szóbeli szerződést velük megkötni, mert akkor mindenki tudja úgy tervezni, előre bejegyük az időpontokat, és mindenki ott van időben, mindenki oda teszi a fókuszát, mindenki beleteszi a kapcsolati tőkét, a tudását, ezek mesterelme alapon, mastermind alapon működő csoportok, de ennél azért jóval több.
És akkor mindig megbeszéltek, tehát a csoport jellegétől függően felvetsz egy témát, és akkor azon mentek végig, ezt úgy kell elképzelni?
Igen, nagyjából így. Mindenki hozza a saját kihívását, a saját vállalkozásának azt a következő lépését, amit mondjuk kérje a mi véleményünket, vagy a mi gondolkodásunkat, és akkor mi ezen segítjük át meghatározott keretek között, aminek a vezetését pedig én vállaltam magamra.
Hát ez fantasztikus elgondolás, és nagyon-nagyon jó.
Azért nem tőlem jött ez a mesterelme gondolat, tehát ez egy régi bevett vállalkozásfejlesztési metódus, amit én is szívesen alkalmazok.
De ha működik,
működik. Így van.
És kedves Anikó, nálad milyen lehetőségek vannak becsatlakozni a vállalkozás fejlesztésbe?
Országosan is online elérhető különböző előadások, workshopok szoktak lenni.
Ezek személyes. Milyen gyakoriságúak vagy változók?
Havi változásban vagyunk. Minden hónapban más a téma, havonta egy előadást szervezünk, vagy egymás után több etapot. Ez attól függ, hogy mire van igény, ezt fel szoktam mérni. Amit most így tavasszal és nyár elejéig meg szeretnék valósítani, az mindenféleképpen lesz a mesterséges intelligenciáról, tudás-átadás beszélgetés, lesz egy 6 alkalmas videókészítő workshopunk, ami személyesen lesz elérhető Szolnokon, mert hogy ezeket a technikákat egyszerűbb úgy átadni.
Igen, hogyha az oktató látja, és igen, jobban tud segíteni, igen, mint online.
Igen, valamint lesz még kommunikációs tréningünk. Azt is nagyon szeretjük személyesen, mert hogy más energiákkal vagyunk jelen, úgyhogy, de igazából Szolnok annyira jól el van helyezkedve így az országban, hogy bárhonnan könnyedén megközelíthető, úgyhogy ha erre van nyitottsága bárkinek, akkor én nagyon szeretettel várom. Van egy közösségi irodánk itt Szolnok szívébe, és ott szoktuk megszervezni ezeket az alkalmakat.
És aki esetleg most rádióhallgatónak felcsillantít a szeme, és elgondolkozik, hogy szeretne egy ilyen képzéseden, vagy egy előadásodon részt venni, hogyan talál rád?
2 egyszerű módot mondok, az egyik az Organikon, K-val, a Nikó a nevem van középen, az a brandnek a neve, egyszerűen csak rákeres Facebookon, vagy az interneten, az organikon.hu, vagy a Facebookon ugyanúgy az Organikon, valamint a Green Working közösségi iroda, az a greenworking.hu, és a Facebookon is a Green Working név alatt található meg, és ott bármelyik bejegyzésben, vagy rám írnak, vagy a telefonszámon is érdeklődnek, akkor azon el tudnak érni.
Kedves Anikó, köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon sok rádióhallgató örült most ennek a beszélgetésnek, a nők kifejezetten, és további sok sikert kívánok munkádhoz, és kívánom, hogy a lelkesedésed ne hagyjon alább.
Én is köszönöm, hogy meghallgattak.
Kedves hallgatóink, Fekete Anikó vállalkozásfejlesztővel Hajdú Mária beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiót!